Kertbarátok.
Szép jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok. A Kertbarátok mai témája a balkon kertészet. Bajzák Annával fogunk beszélgetni, aki magbőrzéket, növénycseréket szervez, szemléletformáló programokat talál ki, balkonkertész képzéseket is szervez, a zöldítők kitalálója, elindítója, megálmodója. Szenvedélye az élmény alapú és játékosított oktatásfejlesztés, a környezetvédelem és felelős gondolkodás népszerűsítése. Vallja és hiszi, hogy bármilyen terepen, legyen az egy balkon, a megfelelő tudással magunk köré teremthetünk egy kis zöld kertet. A szemléletéről, az elképzeléseiről és az eddig megtett útjáról beszélgetünk tehát. Bajzák Annával, tartsanak velem!
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van egy ilyen honlap, amit én is felfedeztem, ugye, hogy zöldítők. Honnan indult neked ez az inspiráció, vagy egyáltalán ez a szeretet a kertészkedés iránt? Van neked-e valami tapasztalatod ezen a téren?
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hát ennek a zöldítők előtti gyökerei vannak ennek a mozgalomnak, meg hivatásnak, missziónak. Én egyébként oktatásfejlesztő vagyok, és kommunikációval foglalkozom, és ez mindig egy hobbi volt, mindig a főállásaim mellett a hobbi volt a városi természettel kapcsolódás és a balkonkertészkedésnek a kis küldetése. Még 2011-ben kezdtem el egyébként városlakóként egy telket művelni, ilyen hétvégi szinten, és akkor kezdtem el megismerkedni, tehát annak már ilyen az hosszú ideje, 15 éve. Akkor ismerkedtem meg a kertészkedéssel és annak a jótékony hatásával. Bölcsész vagyok, úgyhogy nagyon jól esett a könyvekből hirtelen valami látható eredményt látni, hogy a gondolkodás az olyan megfoghatatlan, de amikor gazol az ember, vagy gondozza a növényeit, annak kézzelfogható látszatja van, tehát ez így megbabonázott ez az élmény, és kellett pár sikeres kertészkedő év ahhoz, hogy biztos legyek abban, hogy tudok másoknak is segíteni. És akkor 2015-ben alapítottam meg a Plant Together, ültessünk együtt nevet viselő mozgalmat. Ez azt jelentette, és azt jelenti a mai napig, hogy minden tavasszal magot osztok, vetőmagot osztok, és tanácsokat adok hozzá, hogy sikeresen ki tudják próbálni az emberek a magról nevelést, és mert hogy hiszem, hogy a magról nevelés élménye gyökeresen megváltoztatja a gondolkodást, és olyan napi örömöt csempész az emberek életében, amit el se tudnak addig képzelni, amíg ki nem próbálják. Úgyhogy 15-ben ugye a Plant Together-rel indultam, utána 18-tól 21-ig volt egy Simplant nevű rendezvénysorozatunk, ahol hát 18-tól elindultak a növénycsere és örökbefogadások, amik a mai napig egymásnak gyökeresztetnek és szaporítanak növényeket a tagjaink. Most már lassan elérjük a 6000 tagot is, és akkor 2020 ez meglökött engem a Covid, hogy a főállásaimat, kiléptem ebből az alkalmazotti létből, és egyéni vállalkozó lettem, és megalapítottam a zöldítőket, mint társadalmi vállalkozás, és mellette azóta szakértőként másokat is támogatok, akinek ilyen küldetése van, úgyhogy így született.
Az elején említetted, hogy a legelső tapasztalataid ugye egy hát kertben voltak egy területen, és hogy hogyan kerültél te be kisebb területre, egy balkonra, hogy ezzel foglalkozzál?
A kertés, a balkonkertészkedés az nagyon szorosan összefügg, mert ugye városban éltem, és az csak egy hétvégi kert volt, tehát minden palánta nevelés, minden előkészítés az városi körülmények között zajlott. Uh-huh. Tehát ezzel sokan is találkoznak, az, hogy azt a szót választottam végül, hogy balkonkertészkedés, az nem rekeszti ki azokat, akik kezdő kertészek, vagy akár hétvégi kertjük van, vagy közösségi kertben nevelnek, mert ugyanaz az alaptudás szükséges egy párkányon történő kertészkedéshez, és utána, ugye, amikor kiültetjük a palántákat, onnantól kezdve nagyon, nagyon más a szabadföldi kertészkedés, de az alap előkészület és a szemléletmód az nagyon, nagyon sokban egyezik. Ha viszont megfordítom, annak, akinek csak kerti élménye van, az nagyon elveszve érezheti magát a városi lehetőségek között. Tehát ilyen szempontból viszont vissza kell fordítani, hogy azt meg újra kell tanulni, mert ott ugye mesterséges körülmények között kell sokkal kiszolgáltatottabbak számunkra azok a növények, amiket városi környezetben nevelünk.
Igen, a balkonkertészkedés valóban egy mozgalom, lehet azt mondani, és ez, ha valóban egy mozgalom már nővi ki, vagy nőtte ki magát, ez a Covid alatt lett ennyire népszerű? Mert ugye nagyon sok emberrel találkoztam, akik azt mondták, hogy igen, a Covid alatt kezdtek el akár otthon növényekkel foglalkozni, vagy akár utána olvasni, hogy hogyan és mit lehetne otthon termeszteni, vagy hát ha nem is zöldség, gyümölcs, de ha akkor valamilyen dísznövény.
Ilyen szempontból bármennyire is erős megjegyzés, én nagyon örültem a Covid ilyen hatásának. Mert hogy én 15-ben meg 16-ban, az első két évben olyan ellenérzésekkel, olyan hitetlenkedésekkel találkoztam, amikor osztottam a magokat, bizalmatlanság, miért adok magot, lejártak, vagy el akarok adni valamit, vagy nem értették az emberek, hogy mit csinálok. Hát akkor még nem volt ennek divatja. És igen, tehát azért évről évre egyre érdeklődőbben reagáltak. Én ilyen csomópontokra mentem, meg piacokon leállítottam egy asztalt, ráraktam a 40-50 féle magot, és osztogattam az embereknek, és hát ott ugye sor alakult ki, mert valamit azért kapnak az emberek, vagy egyre oldottabban kezelték ezt, de a 2020 februárja, márciusa az nagyon, nagyon látványosan megugrasztotta ezt. Tehát ugye mi a növénycseréket is előbb kezdtük el, növénycsere és örökbefogadásokat, de végig a Covid alatt, amikor tudtunk ilyen rendezvényt tartani felelősen, akkor maszkban tartottuk egyébként, akkor is, mit tudom, nyáron talán ott volt egy ilyen kis fellazulás, akkor is egyre növekvő lett ez a közösség, tehát a 300 tagból hirtelen 3000 lett, meg és akkor erre reagálva találtam ki, hogy megcsinálom a balkonkertészképzést. Azt az előbb azt nem is említettem, hogy 2020-ban akkor ezt az összegyűjtött tudást, ezt összegyúrtam, meg a sok kérdést és tapasztalatot, és a Telekomnak éppen volt egy ötletpályázata, amire remegő lábakkal beadtam az ötletemet, és megnyertem. Úgyhogy ezzel a lökettel tudtam elkészíteni 2020 őszén ezt a képzést.
Az interneten nagyon sok akár ilyen kis videót, vagy anyagokat találhatunk arról, hogy a balkonunkon hogyan alakíthatunk ki akár fűszeres kertet, vagy hogyan tehetjük milyen formában a növényeket, de hogy hogyan lehet ez a sok-sok információ között megtalálni a megfelelőt, vagy mert gondolom azért vannak olyan információk is, vagy olyan videók is, amelyek nem igazán, vagy hogy mondjam, egy picit félrevezetőek.
Így van. Hát annak elég nagy kultúrája van. Egyrészt ugye a greenwashing, én ilyen harcosa vagyok a greenwashing elleni küzdelemnek. Pár évvel ezelőtt nagy greenwashing kutatást a Tudatos Vásárlók Egyesületének is csináltunk, és hát az, hogy a kertészeti eszközökben micsoda túltermelés van, micsoda őrült mennyiségű felesleges vagy könnyen helyettesíthető eszközzel árasztják el az embereket. Hát az nagyon veszélyes. Én igyekszem a social médiában is, meg a hírleveleimben is újra és újra kitérni erre. Természetesen a képzés is azzal kezdődik, hogy mire van szükséged, addig nem is szabad vásárolni semmit. Meg kell állni. Még magot se. Mert a magoknál is túlvásárlás, túlfogyasztás történik. Elképzelése nincs még az embernek kezdőként vagy laikusként, hogy mennyi magra van valóban szüksége. Azért ugye magbőrzéket is tartunk, tehát akár nem is kell semmit se vásárolnia. Tehát tényleg ennyire kevés eszközre van szükség, jó földre, magra, szeretetre, locsolásra, és arra a tudásra, hogy melyik növényt hogyan kell nevelni, és hogyan kell társítani, és mit kell vele kezdeni, és mit szabad tőle várni.
Tehát azt jelenti, hogy ami otthon van, felhasználhatunk bizonyos dolgokat, akár palántázás esetében, hogy mibe tegyük a kis magukat el, tehát hogy otthoni dolgokat fel lehet használni?
Igen, én nagyon támogatom a zero waste gondolkodást, és pont ez egyébként egy másik csapda, mert hogy vannak dolgok, amik viszont nem annyira jók, vagy éppenséggel ártanak a palánta nevelés sikerének, vagy gátolják a palánta növekedését. Összehasonlító teszteket szoktam csinálni, idén is lesz, mert mindig vannak kétkedők, és én nem akarok meggyőzni senkit, lefotózom, aztán majd meggyőződik magától. WC-papír guriga és a tojástartó és a papírból készült környezetbarát ültető cserepek, azok bizony nem alkalmasak. Valahogy túlél, elszenved benne a palánta, de sokkal jobb sikereket tudunk elérni egy kiukasztott tejfölös pohárban. Tehát ezt én igyekszem tényleg ilyeneket, még szerintem a honlapomon is van olyan cikk, amiben ezt leírom, mert ugye a papír az mit csinál? Elszívja a nedvességet a földből, és emiatt ugye, hogyha nedvesen akarjuk tartani a talajt, a földet, akkor folyamatosan locsolnunk kell, de ezzel a vízpótlással pedig bepenészesedésre afelé tereljük a papírt, hogy ugye penészes legyen, és elkezdjen foszlani. Tehát ez nem alkalmas. A tojástartó meg nagyon-nagyon ugyanez a probléma vele, plusz még az is, hogy nagyon sekély. Tehát nincsen lehetősége sokáig, maximum tüzdeléshez lehet használni, de hát ahhoz meg minek. Tehát az, hogy ilyen pici korban átültetni a palántát, de ennél sokkal jobb módszerek is vannak, és nem kerülnek többe.
És mi a helyzet a konzervdobozzal? Az jó lenne-e?
Feleslegesnek érzem, mert hogy hát az is, ugye az attól függ, hogy mivel kezelték, hogyha átfúrja az ember, mert hogy muszájukat fúrni, akkor ott nem szakít-e föl olyan réteget, amitől meg a rozsdásodás indul el, tehát ez is ilyen gyakori tapasztalat. Nem tudom, hogy van-e olyan háztartás, amiben konzerv az több van, mint beszerezhető tejfölös. Az nem a legrosszabb megoldás, csak feleslegesnek érzem, meg nagyobb is. Tehát a palánta nevelés időszakában elég az ilyen kis másfél decis térfogat.
Említetted, hogy ugye kezdő kertészként azért hajlamosak vagyunk túl vásárolni, beszerezni dolgokat. Mit javasolnál akkor egy olyan személynek, akinek ugye van egy kis balkonja, szeretne valamit ő is kezdeni ezzel a balkonnal, talán palántázni, mennyi magot vegyen, vagy hogy induljunk neki ennek az egész dolognak? Mire kell gondoljunk ilyenkor? Feltéve azt, hogy látjuk, hogy mekkora helyünk van, vagy esetleg az, hogy árnyékosabb, vagy nagyon napsütéses balkonunk van?
Jó ez a rávezetés bizony, mert hogy innen indulunk a bölcs növénynevelés virágának hívom azt az ilyen körökből készített kis virágos ábrát, ami végigvezet minket ezen a folyamaton, és az első az az, hogy mit szeretnénk, tehát felmérjük a saját igényeinket, vágyainkat, itt el lehet szabadulni teljesen, és mindent összeírni, utána, hogy milyen lehetőségeink vannak, tehát felmérjük pontosan azt, hogy milyen környezeti jellemzők vagy korlátozzák, vagy épp teszik lehetővé egyes növények termesztését, tehát hogy mennyire napos az a terület, mennyire szeles az a terület, mekkora az a terület, tehát mindezt föl kell mérnünk. Föl kell mérnünk azt, hogy a mit szeretnénk listából, akkor ugye összehasonlítjuk, hogy mit lehetséges, tehát a növényeket megnézzük, hogy milyen igényeik vannak, és akkor kiderül, szűkül a kör folyamatosan, kiderül, hogy mit tudunk egyáltalán termeszteni. Még egy plusz dolgot, azt nagyon fontosnak tartok, hogy akkor a kezdők szemével is nézzük meg ezt a listát, és kezdjük a legegyszerűbbel. Tehát, hogyha be is bizonyosodik, hogy valakinek tökéletes körülményei vannak a csilihez vagy a padlizsánhoz, nem biztos, hogy azzal kezdeném a hosszú tenyészidő miatt is például, vagy azért, mert a padlizsán például az egyik leghisztérikusabb, vagy szeszélyesebb növény a sok közül. Szóval ilyen több lépcsőn keresztül érdemes végigmenni, és ezt a tudatosságot én ezt nagyon, nagyon fontosnak tartom, mert ezzel lehet a legtöbb időt, energiát, pénzt, idegrendszert megspórolni, hogyha az ember a tervezést azt komolyan veszi.
És gondolom kell egy kis sikerélmény is ahhoz, hogy ne adjuk fel olyan könnyen azért, hogyha elkezdtük.
Hát igen, igen, ezért is vannak ilyen bevált kezdő készletek, vagy hogy kezdő növények, amiket szoktam javasolni. Például annak ellenére, hogy mindenki fél attól, hogy bazsalikomot termeszten, mert hogy meghalt a bazsalikom, amit hazavitt a szupermarketből, az azért halt meg, mert annak az volt a rendje módja, mert hogy ő egy nyári növény, tehát senki ne sírassa azt a bazsalikomot, ami meghalt télen, vagy amit egyébként télen vásárolt. Magról tökéletesen jól lehet nevelni, együtt szoktuk nevelni mindig a paradicsommal, meg egy kis büdöskével, és már is kész egy növényvédő rendszer a cserepünkbe, amiben paradicsomot nevelünk, de hogy még egyet visszalépjek, én azt szoktam javasolni annak, akiben itt buzog a vágy, hogy magról neveljen, hogy tesztelje le magát csírásztatással, mikrozöld neveléssel, hogy az a napi rutin, hogy ránézek egyszer-kétszer, és az a napi öröm, amit ad a magról nevelés, az így tükröt tartson, hogy valóban akarják-e, hogy az életük része legyen ez a kis szokás. Én zárójelben megmondom, hogy minden kutatási eredmény azt igazolja, hogy az emberek jól léte megnövekszik, és a boldogság érzete az emelkedik attól, hogy növényekkel foglalkozik, úgyhogy én ezt csak ajánlani tudom, de ilyen, és igyekszem minden segítséget megadni ehhez.
Az jutott eszembe most, hogy mondtad, hogy ránézni, hogy hogyan fejlődik egy jó előnye a balkon kertészetnek, hogy valóban napi szinten ott vagy, és látod, ahogy fejlődik a növény, szembe azzal, hogy akinek csak egy hétvégi kis kertje van, és nem tud minden nap kimenni, tehát valóban ott vagy, és minden nap nézheted, hogy hogyan fejlődik, és milyen változásokon megy keresztül.
Igen, ez gyönyörű és hatalmas újra csodálkozás és rácsodálkozás szokott lenni a városi körülmények között rohanó életet élő embereknek. Tehát az a szemlélődés, amit ilyenkor megadnak maguknak, egyébként a szemüknek is, az érdekes mód dopamin forrás is, mint ahogy a telefont görgetjük, hogy na, van-e új tartalom, ami megtetszik. Ugyanígy működik a természet is, hogy nini, ott kinőtt valami. És ugyanez a hirtelen boldogság önti el az embert. Ugye, hát innen indultunk. Ide lenne jó visszatérni.
Lehet akkor egy olyan megoldás is, hogyha mondjuk egy nagyobb cserepet veszünk, és akkor ugyanabba a cserébe, ahogy említetted, a bazsalikumot is, a paradicsommal, tehát hogy többféle növényt elültethetünk?
Kell is a biodiverzitásra odafigyelni, mert egymást támogatják a jó növényeket, tehát hogy vannak jól működő növénytársítások, meg kifejezetten rosszul működő növénytársítások, és de hogy az, hogy nem monokultúrában gondolkozzunk, tehát amikor valakiben így hirtelen föl lobban a vágy, hogy ő paradicsomot akar, és akkor 50 tő paradicsom egy panelerkéjen, ott nagyon-nagyon hamar kórokozó invázió, meg kártevő invázió lesz úrrá. A monokultúrák azok már a mezőgazdaságban sem működnek, így kezdenek rájönni arra, hogy vegyes ültetéseket kell alkalmazni, úgyhogy bizony, én ezt mindig megmutatom, és idén is van egy balkon ládám, egy hány centi ez? Hát ez a 40 centi hosszú körülbelül, ez a klasszikus balkonláda méret. Én azt mindig kimaxolom a tanulóimnak, megmutatom, meg workshopon is azt szoktuk csinálni, csak így lesnek, hogy még ezt is lehet bele, még azt is. Igen, csak jól kell kombinálni. Tehát arra nyilván oda kell figyelni, hogy egy idő után egyeljen az ember, amit kell, meg hogy ne fullasszák meg egymást, meg ne harcoljanak a tápanyagért, ez is ugye a növénytársítás részhez tartozik, de ez is azért mondom, hogy nem eszközt kell beszerezni, hanem tudást, meg tapasztalatot.
Inkább olyan növényeket kell választani, amelyeknek nem kell, hát mondjuk úgy, hogy olyan nagy mennyiségű föld, tehát hogy nem mélyen van a gyökere, hanem inkább a felszínhez közel.
Balkonládába igen, de hogyha valakinek van mélyebb ládája, vagy magas ágyása, akkor ott nyugodtan lehet akár mángoldot is, vagy tökféléket is, de balkonon ez egy fontos szempont, hogy, hogy ne. Erről is beszéltem, ugye, hogy a növények igényeit tudjuk, uh-huh. hogy mire van neki szüksége. A növénynek, hogyha megfelelő, vagy tehát, hogyha ott van, hogy mekkora talajra van szüksége, milyen, az ugyanolyan fontos, mint a fényviszony.
Mennyire népszerű az, hogy mondjuk felaggatunk mindent, egy ilyenfajta vertikális kertszerű, hogy minden lóg mondjuk a plafonból, és akkor úgy kell öntözni, hogy felállunk a székre, vagy levesszük, tehát, hogy mindent fentről.
Ennek megvan a maga irányzata. A lógatásnak nagy veszélyei lehetnek a szélsőséges időjárás tekintetében, illetve az aggódó ember, aki otthon hagyta a fellógatott dolgait, az a stressz, nem biztos, hogy megéri azt a pár salátát. Úgyhogy ezt ilyenkor mindig holisztikusan, távolról, komplexitásában nézve kell elemezni, hogy a vertikális ötlet lehet helyet spórolni, csak mindig oda kell figyelni, hogy például a vízelvezetés az rendben van-e, hogy elég stabil-e, ahogyan mondtam, hogy nincsenek-e olyan árnyékolások a vertikális elrendezés miatt, hogy az egyik oldala a bizonyos növényeknek egyáltalán nem kap se levegőt, se fényt. Tehát ezekre mindig oda kell figyelni, hogy amikor nagyon praktikusan spórolunk, akár időt, akár helyet, akár bármit, akkor annak mi lesz az eredménye. Körültekintő gondolkodás, és sose higgyük el elsőre, amit látunk a Pinteresten, Instagramon, TikTokon, nem tudom, egyre nagyobb kritikai érzék szükséges ahhoz, hogy valóban sikereket érjünk el, mert lehet, hogy olyan dolgot tekintünk inspirációnak, motivációnak, ami mesterségesen készült. Most nem csak az AI-ra gondolok, hanem Photoshoppal is olyan hülyeségeket szerkesztetek, vagy nem is kell Photoshop, hanem egy fotózáshoz elég beültetni frissen egyik cseréből kivett növényeket, és akkor már is van egy csodálatosan lefotózott vertikális kertünk, ami 10 perc múlva már meghal. És tényleg, tehát van olyan előadás, amiben ezeket mutatom be, hogy látszik, hogy a szakértő szemmel ránéz az ember, akkor azonnal látja, hogy az ott biztos, hogy nem működik, és sok sebből vérzik. Úgyhogy mindig legyünk óvatosak, amikor egy nagyon-nagyon vonzó, inspiráló vertikális elrendezést látunk.
Mit tudunk tenni akkor, hogyha egy olyan balkonunk van, amely nagyon kevés napfényt kap? Van valamilyen lehetőség?
Hogyne, megnyugtatok mindenkit. Én az két-három nyarat például egy északi fekvésű balkonon fotózgattam, úgyhogy van is fönt az Instagramon, szerintem van olyan highlight, hogy a zöldítők oldalán, hogy 2025 meg 2024 balkon lesz, tehát azokat nyugodtan lehet nézni, színpompás virágok, saláták, nem tudom, leveles zöldek, fűszerek, tehát hogy tök jól el lehet lenni még egy olyan balkonon is, ahol csak fél-fél órát süt a nap, éppen felkelés és éppen lemenetelnél, mert ugye északi balkonnál pont a nyári időszakban dukál ennyi, hogyha nem takarja a ház, de olyan balkonon is lehet növényt nevelni, tehát vannak olyan növények, amiknek direkt napfény egyáltalán nem is szükséges, csak fény. Fényre viszont minden növénynek szüksége van, mert hogy azt alakítja át magának tápanyaggá, úgyhogy azt nem tudjuk megúszni, hogy teljesen sötét helyen, hát akkor ugye lámpával meg mindenne, de én azt szoktam mondani, hogy akkor kezdj el lakást keresni, és költöz, mert az neked se jó, hogyha olyan helyen élni hosszú ideig, én is laktam mindenféle helyen, és tudom, szuterénben is, mindenhol is, de hogy olyan helyen inkább ember se lakjon, ahol a növény se élne meg.
Ha jól értem, akkor te Budapest környékén laksz jelen pillanatban?
Mesélj most picit. Már igen, de Budapesten éltem az életem legnagyobb részét.
Mi van neked jelen pillanatban? Gondolom neked is van egy kis kerted, akkor mivel van tele?
Most költöztünk, úgyhogy a magaságyások kialakítása az, amint elán a hóesés, akkor a napokban el is tud kezdődni, de megtartottam a hűségemet a balkonkertész közösség felé, úgyhogy egy párkányon is, tehát egy méter hosszú csíknyi párkányon is nevelek, arról egyébként folyamatosan fogok videókat feltölteni, és cserepekben is nevelek, pont azért mindenfélét, ahogyan eddig, pont azért, hogy meg tudjam tartani azt a kapcsolatot a közösségemmel, ami bizony egy olyan élmény osztozásán múlik, hogy ismerem-e azt, hogy ő mi megy keresztül. Aztán az, hogy én persze ki fogom használni a kert előnyeit, de ez egy újdonság, úgyhogy nem is hiszem, hogy olyan nagyon sokat beszélnék most a következő időkben a kerti kertészkedésről. Uh-huh. Maradok a balkonon.
Közeledik a palántázásnak az időszaka. Esetleg pár jó tanács, milyen fajta földet használjunk, vagy mi az, amire ilyenkor még oda kell figyelni?
Hogyha március közepe előtt hallgatja, akkor még nyugodtan várjon a palántázás elkezdésével, mert hogy kiültetés előtt a túl sok idő a növekedésre az annyira nem jó, mint hogyha túl korán vagy túl fiatalon, túl törékeny állapotba ültetnénk ki, úgyhogy az ideális palánta növekedés paradicsom esetében az március közepétől nevelve elég, mert hogy május közepén ültetjük uh-huh. ki, május második felében. Úgyhogy februárban még nem kell elkezdeni. Hidegtűrő magokat el lehet kezdeni vetni idővel, nem amikor orkán erejű szél lesz, a hó, ott éppen most nálatok süt a nap, de hogy ki kell választani azt a figyelni kell az időjárást, meg majd kitapasztalni szépen, de arra például az egy fontos tanács, hogy amikor meg hidegtűrő növényeket ültetünk, vagy vetünk, ne féljünk attól, hogy jaj, megfáznak, bent nevelve az nekik rossz lesz. Uh-huh. Tehát, hogy akkor azokat meg nem kell sajnálni, azokat meg kint kell hagyni szépen a hidegben. A föld tekintetében pedig ugye ez az vagy, amit megeszel, ezt szoktam mondani. Tehát ahogy a növényünk az bizony abból fog táplálkozni, amilyen földet adunk neki, és amivel locsoljuk, és amit egyébként még ráöntenénk egyéb dolgokat, amiket megpróbál ránk sózni a greenwashing zöldipar. Tehát, hogy mindig ezt gondoljuk meg, hogy a föld, ott nem érdemes kompromisszumot kötni. A jó földet, bioföldet. Tehát olyat, ami nincs tele vegyszerrel, nem száraz, nem rögös, tehát élő, és nincs tele mindenféle kavicssal, meg botta, mindig lesz valamennyi, de azért ott pár száz forint eltérés lehet kilónként, vagy literenként, de még kevesebb is, vagy inkább azt mondom, hogy zsákonként akkora eltérés, az viszont a minőségben nagy eltérés lehet. Úgyhogy kérdezzünk meg olyat, aki éppen már vásárolt valamilyen földet, és kérdezzük meg az ő friss tapasztalatát.
Van, talán még csak annyit említsünk meg, hogy ha már balkon kertünk van, érdemes-e egy kis sarokban egy kis komposztáló helyiséget létrehozni?
Hát köszönöm, hogy felhoztad, hiszen a regeneratív szemléletnek ez fontos része, hogy próbáljuk körkörössé tenni a balkonunkat, és ne csak a növényekre gondoljunk, az élőlényekre is gondoljunk, egyéb élőlényekre is gondoljunk, úgyhogy bizony a kis giliszta komposztáló az egy tökéletes kiegészítője lehet a balkonnak, mert hogy ellát minket akkor komposztál, és nem kell semmilyen táp dologra költeni. És egyébként az is egy izgalmas felfedezés és élmény, akár kisgyerekkel, akár a bennünk élő gyerekkel, hogy a gilisták hogy alakítják át a mi zöld hulladékunkat. Nem büdös, egyáltalán nem büdös, nem, akkor másznak ki a giliszták, hogyha nagyon rosszul érzik magukat, de hát ugye ezt megelőzéssel el lehet kerülni. Beltérben nincs azzal saját tapasztalatom, de ismerek olyat, aki beltérben is használ giliszta komposztálót. Nekünk mindig kint volt a balkonon, és azt is nagyon ajánlom, és ha már a giliszta komposztálót vagy a komposztálót behoztad, akkor hadd egészítsem ki a madarak iránti szeretettel és a madarak felé nyújtott gondoskodással, mert itatni mindig lehet őket, és az etetés az pedig télen úgy megszínesíti és teletölti élettel, boldogsággal az alvó balkonunkat, vagy esetenként a alvó balkonunkat, hogy az egy plusz öröm. Úgyhogy ez a mélegelő, giliszta komposztáló madáritatás és madáretetés, ez így ez így láthatóvá teszi, hogy a balkon az nem csak a miénk, a balkon az egy élő, egy mini ökoszisztéma, aminek mi megfigyelői lehetünk, és segíthetünk életben maradni az ott élő lényeknek.
Azért jó a Zöldítők honlapján rengeteg érdekes cikket, információt lehet találni, és ha jól tudom, azért ezek a kurzusok vagy online elérhetőek, tehát hogy lehet csatlakozni valamilyenféleképpen egy-egy ilyen tanfolyamhoz?
Így van, a balkonkertész képzés az rugalmasan végezhető, bármikor el lehet kezdeni, most január 16-án tettem elérhetővé. Ez azt jelenti, nagyon rövid tömör leckékből áll, hogy ne a videó nézéssel töltsük az időt, hanem a benne elhangzó feladatokkal és a természet kapcsolattal. Úgyhogy ez egy rugalmasan végezhető online kurzus, tele van játékos elemekkel, kiegészítésekkel, nem gyerekeknek készült, tehát nem olyan fajta játékos, de nagyon sok szülő is végzi, és akkor így tudok róla, hogy a gyerekek is nagyon szeretik ezt az élményt, és szokott lenni hozzá tanulócsoport is, amikor 12 héten keresztül együtt nevelünk. A napokban fog kiderülni, hogy idén indul-e, és hogy mikor. De maga a képzés az elkezdhető attól függetlenül, és a tanulócsoport az egy ilyen extra, amin részt lehet még pluszba venni. Egyébként tapasztalataimra kérdezel, meg a lehetőségeimre, de nekem az is nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak az én élményeimből induljak ki, és épp ezért sok tucattál bővült szűk közösség, de hogy egyre bővülő közösség, a hétköznapi zöldítők közössége segíti azt, hogy minél több embert, minél több lehetőséggel élő embert tudjunk valódi példákkal inspirálni, motiválni. Tehát a hétköznapi zöldítőim az ország, meg egyébként néha Európa különböző pontjain élnek, és a balkonkertész képzésen szerzett tudásból és a közös kollektív tudásból és tapasztalatból megvalósítják a kis terveiket, és ezt dokumentálják, írnak is róla, meg fotókat is készítenek, tehát vannak példáink tűzőnapos balkonról, vagy tetőteraszról, van betonudvarról, hogy hogyan lehetett átalakítani és cserepekből kis oázist készíteni, van akinek csak egyetlen szem kis balkonja van akinek nagyon szeles erkélye, tehát minden tapasztalattal rendelkezünk, és én nagyon hálás vagyok a hétköznapi zöldítőknek, hogy minden évben lelkesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a tudásunk az egy igazi kollektív tudás legyen, és hogy mindenki a közösség részének érezze magát.
Így megmutatják, hogy nincs lehetetlen igen, helyzet vagy terep. Igen. Hát nagyon jó, hogy vannak ilyen kezdeményezések, és hogy kitartottál emellett, hiszen nagyon nagy szükségünk van most a természetre, és mindent, amit kínálhat nekünk, hiszen elég zavaros időket élünk, úgyhogy egy kis nyugalomsziget akár a balkonunk lehet számunkra. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégen voltál, és hogy ilyen sok érdekes információval gazdagított bennünket.
Nagyon köszönöm a kérdéseidet, öröm volt így beszélgetni, és köszönöm azt a szemléletet, amit a kérdéseidben is megmutattál. Sok sikert kívánok minden hallgatónak is a zöldítéshez.